Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, a második rész 12. versétől, 14. versétől eképpen. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk Isten előtt, Krisztus által. Kedves testvérek, érdemes gazdagrétre járni templomba, Isten tiszteletre, mert mindig utazunk valahova. A múlt héten Barcelonába jártunk, az igehirdetésben legalábbis, ma pedig Párizsba utazunk. Azért is érdemes most elmenni, ott van Wotin Dóra kiállítása, ezekben a napokban látható, ha valaki arra jár, és egy rövid történetet szeretnék bevezetésként elmesélni. Egy lelkész, aki teológusokkal sokat szokott utazni különböző városokba és falvakba, egyszer Párizsba kaptak meghívást teológus napra, és megkérdezte a feleségét, hogy hát milyen vásárfiát hozzon ebből a nagyvárosból. Hát természetesen a feleség a legnevesebb, leghíresebb, legdrágább parfümöt mondta, ami nem is olcsó, a nevét nem mondjuk ki. Amikor ez a lelkész, aki nem annyira jár ilyen parfüm boltokba, különösen a Champs-Élysées-en, válogatott a különböző kis üvegek között, akkor egy típuson belül egy jóval olcsóbbat nézett ki, még örült is, hogy hát legalább 30 eurót spórolhat ezen az egyébként drága projekten. És aztán itton kiderült, hogy ez az olcsó parfüm csak hajra való. Így a spórolás sikerült, de az ajándék értéke az azért csökkent. És hát valami hasonló értékválságot, változást érhettek át a tanítványok is abban a történetben, amit hallottunk a lekcióban. A parfüm, az illatszer az nem csak ma drága, hanem Jézus korában is drága volt, illetve mondhatjuk, hogy az Ószövetség idején is nagyon drága volt. Nem véletlen, hogy a karácsonyi történetben a napkeleti királyok, vagy bölcsek a gazdagságukat is illatszerben fejezték ki, hozták el Jézusnak tömjént és mirhát. És a megkenetés történetében is kiemeli János ezt a kis szócskát, oda teszi, hogy ez egy valódi nárduskenet volt, amit aztán összetört Mária, amikor megkente Jézust a pasió történetnek a nyitányaként. A nárdus egy észak-indiai fűszernövény gyökeréből és szárából készült drága illatszer volt, amit importáltak, és alabástrom dobozokban, vagy kis üvegcsékben hoztak be az országba, és csak nagyon különleges alkalmakon nyitották fel. Azt is gondolhatjuk így a történetet látva, még így utólag is és kívülről is egy kicsit, hogy túlzó ajándék is lehetett ez Mária részéről, hiszen fél fontnyi ebből a nádus kenetből, ez körülbelül fél liter lehetett, nagyon nagy mennyiséget jelentett. És tudjuk a jelképes értelmét ennek a történetnek, amit Jézus el is mond, hogy ez már az ő temetésére készül, erre készítette elő Mária, és ezzel már a halálát is előlegzi. Számunkra pedig az illatszernek a konkrét következmény érdekel, ugyanis azt olvassuk, hogy az illat az betöltötte az egész házat, ahol ők ott voltak. Azért is, mert a mai istentiszteleten azt fejtjük meg, hogy mit is jelent az illat, mint szimbólum, hogyan illik a gyülekezetnek a sorozatához, a helyreállt kapcsolat sorozatba, és milyen vonatkozása, üzenete vannak, amit Pál itt nagyon hangsúlyoz az igében, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. Az Ószövetségben több történetben is előjön az illat, ezek az újszövetségi történeteknek a gyökerei. Például Izsák és Jákob találkozásában, amikor ugye Jákob csalással szerzi meg az atyai áldást, egy báránybőrt terít magára, és úgy megy be az apjához az áldásért, és ezt mondja akkor az idősödő, már nem annyira jól látó Izsák, amikor megérezte ruhájának illatát, megáldotta, és ezt mondta: lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. De az igazi gyökeret ott találjuk meg, amikor Isten megköti a szövetséget a népével, és rendelkezéseket, szabályot ad, egyfajta rendet is ezzel, és ennek a legmarkásabb jele a különböző áldozatoknak a leírása, ami Istenhez szólnak, és ilyen az illatáldozat is, a hozzákapcsolódó kultusz. A 2. Mózes végén, 30. fejezet körül lehet erről olvasni. Az illatáldozati oltár a szentélyben állt, közvetlenül a szentély és a legszentebb helyet elválasztó függöny előtt volt egy kis asztalka, vagy nagyobb asztalka, és rendelkezés szerint reggel és este is illatáldozatot kellett rajta bemutatni. Így is mondja a Szentírás sokszor, hogy Istennek kedves áldozat, aminek az volt a célja, hogy Istenhez felszálljon ez a kellemes illat, jó illatú áldozat, gyakori kifejezés a Szentírásban. Ezek arra utalnak, hogy az Úr egy bizonyos áldozatot kedvesen fogadott, kedvét lelte benne, ilyen ez az illatáldozat is. Van egy hosszabb leírása, és ezt nem olvasom fel, csak egy részét. Azután készíts egy oltárt az illatáldozat bemutatására. Mutasson be azon Áron reggelenként jóindulatú illatáldozatot, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be. Este felé is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Ne mutassatok be azon idegen illatáldozatot, se égő áldozatot, se ételáldozatot, italáldozatot se öntsetek arra. És a mai korból talán nehéz megfejteni, hogy mi is lehetett a pontos szerepe, vagy célja a kultusznak. Ez egy másik korból nem mindig megfejthető. Talán a többi áldozatnak az égő hús szagát volt hivatott csökkenteni ez az illat, vagy elnyomni. Alapvetően egy ilyen kellemes légkört teremteni, mint ahogy ma meggyújtunk egy aroma gyertyát, mert azt szeretnénk, hogyha abban a teremben jó illat lenne. Vagy a rendszeresen Istennek gyújtott áldozat az éppen ezt a rendet, az Isten által adott rendet, rendszerességet jelöli meg. Ugye erre utal ez a kis szövegrész is, így olvassuk, hogy mutasson be azon Áron reggelenként jó illatú áldozatot, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be. Este felé is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Azért jelentős ez a gyökér, mert ez az egyetlen olyan így rendszeresített áldozat. Naponta bemutattak többféle áldozatot, de ez, amit naponta kétszer is rendben elvégeztek. Így írja a Szentírás, állandó illatáldozat legyen az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. És aztán beszél az Ószövetség az illat egészen hétköznapi használatáról is. Például az énekek énekét egészen átszövi az illat, mint a szerelem, az együttlét egymás várásának a kellemes velejárója. Ez egyébként minden értelemben előjön, hogy maga az illat, az illatozás, az élet kedves, kellemes és ünnepi részéhez tartozik, ahogy ezt nagyjából mi is használjuk. A másik fontos része az újszövetségi lényege, hogy hétköznapi és egyben szimbolikus értelme előjön egy olyan történetben, amit már hallottunk a megkenetés történetében, és ott még tovább is megy a gondolkodás a szegénység, gazdagság kérdésére, a temetés jelképes értelme is kiviláglik. Másrészt az új szövetség szépen adja a párhuzamot, és mindig, és mindenek előtt Krisztus áldozatát szimbolizálja. Efézusi levélben így ír Pál. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, hogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek kedves illatként. Ez a párhuzam mindig ilyen konkrét és erős. Ezen felül a hívők önátadásának is kifejezése, nyilván párhuzamos gondolatként Krisztus illat áldozatával, ennek értelmében Pál Krisztus követőinek a tevékenységét, ajándékát nevezi jó illatnak. A Filippi levélben ezt olvassuk. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék ez a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Ez a párhuzam mindig fellelhető az Új és Új Szövetség között. És az illat, mint szimbolikus üzenete a mai textusunkban éri el a legerősebb üzenet értékét, mert Krisztus jó illata vagyunk. Pontosan nem tudjuk, hogy mi is volt Pál apostol és a korintusiak közti vita alapja, de azt érzékeljük, hogy Pál és a gyülekezet meghasonlott egymással. Ennek egyik oka bizonyára az volt, hogy a korintusiak megkérdőjelezték Pál apostolságát és szava hihetőségét. A személyes ok pedig az lehetett, hogy valaki megsértette Pált, talán a szavaival, és ezt a konfliktust hordozta az apostol. A korintusiaknak sok mindent leír, de én nagyon személyes dolgokat is, és ekkor született meg, amit úgy szoktunk emlegetni, a könnyek közt írt levél, ami a konfliktus feloldására tett kísérlet, és amit Titus vitt el Korintusba. Ennek elemeit olvashatjuk a második korintusi levélben, teológusok szerint így elrejtve megtalálhatók ezek a részek. És itt abban vagyunk, amikor Pál várja a Titusztól jött híreket, de nem érkezik meg Troászba Titus, és ő nem várja meg, türelmetlen, és inkább elébe megy Macedóniába. És ennek a végkifejletnek a szavai a mai igénk. És egy olyan képet használ fel Pál apostol, ami elsőre nagyon meghökkentő. Hiszen egy hadvezér, egy császár, egy király, egy győztes uralkodó győzelmi vonulásához hasonlítja a keresztények Krisztus követő útját is. A kép hátterében az a római és ókori szokás áll, amely szerint a diadal menetben a győztes hadvezér kocsiját tömjét füstölő edényeket hordozó foglyok kísérték, és a diadal menetben a győztes hadvezér vitte magával a vezéreit, a kísérőket, a legyőzött katonákat, a királyokat láncon, mint egy demonstrálva, hogy igen, le vannak győzve, és a diadal szekérhez is kötözték őket. Ennek állítanak emléket a nagy diadalívek nagyvárosokban, melyeken szerepelnek a legyőzött népek, városok és országok, ilyen van ugye például Párizsban is, Rómában is. Hát én nem lennék ennyire bátor, mint Pál apostol volt, hogy egy olyan hadi, vagy egy olyan politikai, egy harci eseményhez kapcsoljak egy lelki üzenetet, mint a győztes bevonulása. Hiszen egy ilyen bevonulás azért nagyon másról szól. A személyes dicsőségről, a legyőzésről. az embereknek a megalázásáról, hiszen akik ott mennek fogolyként, mégiscsak a megalázott emberek. És Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy Isten diadalma menetben hordoz minket, és a menethez hasonlóan az ő illatát terjesztjük. Miért van egy ilyen erős kép a Szentírásban? Hiszen nagyon kevés az, ami igazán mélyen hasonlít ehhez a diadalmenethez. És nem is így szoktuk magunkat emlegetni, hogy mi diadalmenetben megyünk. Van ennek egyébként ószövetségi megfelelője is. Az énekek énekében ilyet olvasunk a harmadik részben. Milyen ott a puszta felől, mint valami füstoszlop? Mirha és tömjön illata veszi körül, az illatszerárus sokféle pora. Nézd, Salamon gyaloghintója az, 60 vitéz van körülötte, Izrael vitézei közül. Tehát ez egy nagyon megszokott kép, amit Pál apostol használ, és hát azt is nagyon nehezen tudjuk eldönteni, hogy Pál kivel azonosítja magát ebben a menetben. A győztes hadvezér csapata a hangsúlyos, vagy azt érzékeli Pál, hogy rabszolgaként ott állni a legyőzöttek között alázatban, az mégis mindennél fontosabb. A kép értelme, még ha nehéz is ezt megérteni, minden esetre az, hogy a hívők Krisztus fogjaként, őt követve bizonyságtételeikkel, mint egy jó illatot árasztják maguk körül az evangéliumot. Pál, mint Krisztus fogja, ugye ezt ő sokszor használja ezt a terminológiát, hogy ő Krisztus fogja, ott menetel Krisztus diadal menetében, az evangéliumot terjeszti és adja tovább. Krisztus győzelmén van itt a hangsúly. És az is benne van, hogy a korintusiakkal való küzdelemben az apostol elbizonytalanodik. Hogy egyáltalán jól csinálja-e mindazt, amit tesz. Ezzel gyakran mi is így vagyunk, hogy amit úgy gondoljuk, hogy jól megy, időnként elgondolkodunk, hogy az tényleg jó-e. És a kudarc érzettel küzdő Pál a győztes Krisztusra irányítja a korintusiak figyelmét, akinek a szolgálatában ő is áll, vagy hát kíséri ezt a szekeret, és ott van a menetben, Krisztus diadal menetében. Hát mi ennek a képnek a lényege számunkra? Érezzük ezt az illatot itt a gyülekezetünkben és az életünkben? Mi többnyire a szagokra vagyunk érzékenyek, de itt most az illatról van szó. Vajon mit árasztunk itt a város szélén, a lakótelep közvetlen közelében? Pénteken reggel jöttem ki ide, és egy férfi állt mellettem a metróban, nagyon korán, és annyira erősen árasztotta az alkohol bűzét, hogy arrébb kellett állnom, pedig nem szoktam ezt ilyet tenni. Mit árasztok magamból? A házi csoportban beszéltünk a bűz, a szag és az illat hármasságáról, és jó, hogy a házi csoportban a testvérek olyan dolgokra is felhívták a figyelmemet, amire nem jutott volna eszembe. Az egyik volt az, hogy tavasszal, amikor jönnek elő a szebbnél szebb virágok, már most erre készülünk, milyen jó bejönni a templom kertjébe, a játszótérre, felsétálni az ösvényen, leülni a padra, beleszagolni a levegőbe. Itt a gyülekezetben is van ilyen konkrét illat is. A másik pedig, amikor bejövünk a templomba, és az urasztalán virágok vannak, és időnként ön erősebb illata van a virágnak, akkor meghatározza a mi hangulatunkat, a légkört is. De érezhetjük akkor is, hogyha a szeretett vendégségen érezzük a sütemények illatát, vagy a kávéjét. Lelki értelemben pedig akkor, hogyha látjuk a zenekar készülődését, az Isten tiszteletre, vagy a stúdiósok rutinos mozdulatait, vagy az urasztala diszítettségét, különösen ugye akik alfán ezt megtapasztalták, vagy az úrvacsora előkészítettségét, mint a múlt héten. Mind-mind a jó illatot terjesztik, fizikai és lelki értelemben ezek a hatások. De milyen a mi globális kisugárzásunk, milyen a mi illatozásunk? És ez független attól, hogy mi másoknak a véleménye. Mert az illat az árad. Ahogyan kiárad a lakótelepre a harangszó, ami ősidők óta hívogatja templomba az embereket, van, aki várja ezt. Meghallja és esetleg elindul, mert már 10 óra van, valakit pedig taszít ez a hang, és azt mondja, hogy miért zavarják meg ilyen korán reformátusok az ő nyugalmát. Erre írja Pál azt, hogy élet illata életre, halál illata halálra. Az evangélium kiáradásának többféle útja lehet, és mi azt szeretnénk, hogyha az életet jelentené ez. És hát nyilván Pál gondol a saját konfliktusára is, arra, hogy hát nem biztos, hogy mindent meg tud oldani a gyülekezettel kapcsolatban. De azt megteheti, hogy felnéz Istenre, felnéz az Urára, és az élet illatát terjeszti ebbe a menetbe. Még ha nem is lesz mindenkié ez az élet. De neki ez a dolga, hogy egy ilyen menetbe továbbadja ezt az illatot. Hogyan tekintenek ránk itt a környéken, hogyan tekintünk mi egymásra itt a gyülekezeten belül, és végül hogyan tekint ránk Isten? Ezek a fontos kérdések a mai napon. Hát mi jellemzi hát a keresztények illatát? Most meg egészen konkrétan is beszéljünk erről. Három ilyet mondanék. Az első ilyen illat, ami konkrétan is kapcsolható ehhez az érzékhez, a kellemes, jó szándékú, nem haragos, jó indulatú, megnyerő, jó vele lenni, jó a társaságában tartózkodni. Ezek a jellemzői annak, akikkel szeretnek lenni. Egyszer valaki azt mondta nekünk valamelyik kirándulás után, hogy hát jó velünk lenni, mert mi mindig ilyen jó embereket gyűjtünk magunk köré. Hát nem gyűjtünk senkit, tehát ők jönnek, ott vannak jelen. De ez érezhető, hogy igen, a kedves, a jó szándékú, jó indulatú emberek lesznek egy közösségben, mint egy gyülekezetben, mint ahogy vagyunk mi is együtt. A második ilyen fontos szó, mit jelent keresztényeknek illatozni, ez a szó jutott eszembe, hogy feltartóztathatatlan. Tehát az illat egy olyan valami, amit ha eltörik az az üveg, és kijön az illat, onnan már nem lehet feltartóztatni. Az már ott van jelen. És ez a szó jut eszünkbe azokról a képekről, amelyekkel együtt vagyunk ebben az évben, és ezeknél ez a szó hasonló, hogy nem lehet feltartóztatni. Ilyen volt a só, a hegyén épített város, a lámpatartó, a mécsesnek a fénye és a templom. Ezek olyanok, amikre ránézünk, és, vagy érzékeljük, és nem tudjuk ezt befolyásolni. És betölti a termet, a teret, a várost. A keresztényeknek a jó illata ilyen lehet, ami feltartóztathatatlan. És harmadik pedig az, hogy Isten is jó szándékkal néz ránk. Ezeknek az áldozatoknak az volt a lényege, hogy Istennek kedves legyen. Nyilván az jelentette egy belső részt, ahogy az áldozó odament jó szívvel, örömmel, nyitottsággal, nem pedig, amit később elmondanak, hogy hát valami risz-rossz és beteg bárányt visz valaki, az nem őszinte áldozat. Hanem mi az, ami Istennek jó, mi az, ami neki tetsző. Most hétvégén a lelkészeink és a presbiterek éppen ezért vonultak el, hogy terveinkbe Isten akaratát keressék együtt, ott legyenek együtt. Vele tervezzük az életünket, hogy mi az Istennek a jó szándéka, mi a terve velem személyesen is, egy nehézségben, egy konfliktusban, vagy éppen, ha erre az évre gondolok. És azt is láthatjuk, hogy az illatáldozat nevében benne van ez a szó, hogy ez mégiscsak egy áldozat. Jelentett ez régen, meg ma is anyagi áldozatot, hiszen oda kellett vinni egy értéket, ami az enyém, elfüstölögtetni, elégetni, mind az ószövetségi, mind az új szövetségbe benne van az a, az, benne van a szabály, a rendszeresség, hogy rendszeresen oda megyek, és benne van a törés is, a pusztulás, az elégés is. Amennyire hangsúlyos a megkenetés történetében az üveg összetörése, hogy csak akkor jön ki az illat, hogyha az összetörik, hogyha az pazarló, hogyha igen, ott túlzó esetleg. De úgy előzi meg az illatozást mindig a törés. Az áldozatban le kell ölni valakit azért, le kell ölni egy állatot azért, hogy áldozni lehessen. És Pál a saját konfliktusában is ezt éli meg, a korintusiakkal való konfliktusból, ebből a nagyon erős érzelmi különbözőségből illat és bizonyságtétel fakad. Nem lehet úgy illatot árasztani, hogy ne legyen ott lelki áldozatunk. És ha a reggeli és esti áldozatot most lefordítjuk egészen a mi nyelvünkre, akkor gondoltunk az imádságra. Ahogyan Árót elrendezgette a mécseseket, mi nem illatáldozattal mehetünk elé, hanem nagyon sok énekünk elmondja, hogy a reggeli, estvéli áldozat, az a, lehet az imádság, vagy az ének, akár amit énekeltünk, ez nagyon szép ez a rövidke ének. És azért, ha reggeli és esti áldozatban az imádságra gondolunk, akkor így indulhatunk egy napnak, és így zárhatunk egy napot, hogy igen, hogyan lesz abban illat. És feltekinthetünk Jézusra, akiért összetört Mária üvegcséje is, akinek kis idő múlva, ezután az esemény után összetört a teste is értünk, és akire nézve élhetjük át a saját töréseinket is. Mert a saját, az életünknek a törései, az mindig párhuzamos Jézuséval. Amit ő megélt ott ebben a törésben, a megtörtségben, a keresztben, az a mi életünknek a keresztjét is hordozza. És így lehet az életünk, így tartozhat az életünk ahhoz a diadalmenethez, amit Isten vezet, akinek oda tartozhatunk a diadalmenetéhez, mert Krisztus győzött, és meghalt és feltámadt értünk. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Urunk, taníts imádkozni. Amen.
Imádkozzunk. Atyánk, bocsáss meg nekünk azt, hogy kicsinyhitűek vagyunk, és nem tudunk úgy menni, vagy úgy gondolni saját magunkra, hogy Pál gondolt magára, hogy viszi és hirdeti, és árasztja diadalmenetben a te jó illatodat. Bocsáss meg, hogy mi ezt sokszor nem gondoljuk, és ezért nem tesszük azt meg, amit meg kellene tennünk. Nem mondjuk ki azt, amit ki kellene mondanunk. Hogy nem nézünk úgy a másikra, hogy néznünk kellene rá. De kérünk téged arra, hogy mégis te adj nekünk hitet, bátorságot és erőt és szent lelket ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk tenni. Hadd, hogy minden nap meg tudjunk fürdeni a te jelenlétedben, a te illatodban, hogy azt tudjuk árasztani. Hadd, hogy akár a te igéd olvasásában, vagy énekekben, dalokban, akár imádságban, újra és újra magunkra öltsük a te illatodat, azért, hogy áradjon ki a körülöttünk lévők számára, a házastársunk számára, akit mellénk adtál, a gyermekeink számára, akiket nekünk ajándékoztál, a szüleink számára, akiken keresztül megajándékoztad a világot velünk. És hisszük azt, hogy mindaz, amit a te illatodban teszünk és tehetünk, az része annak a nagy történetnek, amibe elhívtál bennünket. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem ér semmit, de hiszem azt, hogy ha többen vagyunk, ha összefogunk, akkor elnyomunk minden más bűzt vagy szagot, és csak a te illatod árad. Add, hogy ugyanígy tudjunk nem csak egyenként hirdetni a te illatodat és szét árasztani, hanem mint gyülekezet vagy gyülekezetek csoportjai is, így lehessünk a te illatfelhőidnek a forrása. És add, hogy az egész református egyház és a keresztény nép, nemzet, nagy keresztény nemzet is ugyanígy legyen a te illatodnak forrása és árasztója. A gyűlölködésnek, a háborúságnak a lerontója. Köszönjük neked azt, hogy te minket erre elhívtál, és ebben részesei lehetünk, és minden egyes pillanatban tudunk te hozzád fordulni erőért, bátorításért, lelkesítésért, és így fordulunk most te hozzád közösen imádságban, abban az imádságban, amit te adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.